Sziasztok, ez itt a Vedd vissza a hangot, a Budapest Pride két hetente jelentkező közélet és kulturális podcastja. Én Majácsik Jójó vagyok, filmesztéta és a szervezet egyik sajtószóvivője. Ezek a podcastok, mint tudjátok, ingyenesek, de ha tetszik és szeretitek az adásokat, akkor támogassatok minket, ezt megtehetitek a szervezetnek a weboldalán, a budapestpride.hu weboldalon a támogass gomb megnyomásával. Ma egy különleges adásunk lesz, az Öröm és Boldogság című színházi előadásról fogunk beszélgetni magának a darabnak az írójával, Székely Csabával, és a darabot játszó színészek közül három színésszel, Hartai Petrával, Hován Gáborral és Mertz Tiborral. Két különböző felvételt fogtok egymás után meghallgatni, először beszélgettem Székely Csabával, az íróval, majd a három színésszel. Szia Csaba, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Igazából ennek az apropója az, hogy megint, vagy hát még mindig megy magyar színházakban az általad írt darab, az Öröm és Boldogság, ami, ha jól tudom, 2017-ben volt eredetileg először bemutatva a Marosvásárhelyen, és azt az előadást egyébként Magyarországon is lehetett látni, ezt én is láttam Budapesten, talán még ugyanabban az évben az Örkény Színházban. Aztán volt 2019-ben egy újabb színházi megjelenése, akkor már a Budapesti Spirit Színházban, és 2021-ben pedig Alföldi Róbert rendezte meg a Budaörsi Latinovics Színházban, és most mi ennek a rendezésnek az apropóján kérdeznénk téged a podcastunkban. Nekem az első kérdésem az egy kontextusba helyezés volna, és az érdekelne engem, hogy a szövegnek a gyökerei igazából, hogy milyen volt, amikor megírtad ezt a szöveget, akkor milyen volt az erdélyi melegek és leszbikusok helyzete, politikai és társadalmi helyzete, illetve hogy mit tudsz elmondani akár nagyon röviden a jelenlegi helyzetről, főleg a magyarországi LMBTQ közösséggel való összevetésben.
Hát akkor, amikor született a szöveg, úgy éreztem, hogy egy elég viharos időszak, legalábbis ami az erdélyi melegeket és leszbikusokat illeti, nem tudom, elkezdődött valamiféle kipécézése ennek a közösségnek. Valahogy számomra úgy tűnt, mintha semmiből jönne, de biztos volt ennek valamiféle gyökere. Különböző helyeken, mintha így rájuk szálltak volna, és például Tusványoson is előadást tartottak arról, hogy hogyan lehet kigyógyítani a melegeket, meg ilyesmi. És felkorbácsolták ezáltal az indulatokat a közösségi médiában is, és így lépten nyomon belefutottam olyan indulatos kommentekbe, amelyek elég távol álltak a valóságtól, és érintették az LMBTQ közösséget. És arra gondoltam, hogy ezek az emberek, akik így dühösen kommentelnek, talán azért is kommentelnek ennyire dühösen, mert hogy nagyon kevés meleg, illetve nem tudják, hogy vannak meleg ismerőseik pontosabban, és nagyon kevés felvállaltan meleg emberrel találkoznak, de nem csak, hogy a hétköznapokban, hanem kulturális termékek sem osztanak meg velük ilyen élményeket. Tehát oké, hogy most hogy van egy ilyen tendencia, Netflix, Disney és a többi, hogy az elfogadásért, nem tudom, küzdve meleghősöket is elhelyeznek filmekben, nem tudom, picit ilyen termékelhelyezésszerűen, de hogy akkor még nem volt, vagy nem volt ennyire. És azt gondoltam, hogy az emberek nem találkoznak sem színházban ilyenekkel, ha olvasnak, akkor nyilván valami mást olvasnak, mert mivel idegenkednek ettől a témától, és úgy éreztem, hogy szükség van arra, hogy ez a téma terítéken legyen Erdélyben. Én nem gondoltam akkor még, hogy ez Magyarországra is el fog jutni. És ugye ez volt az első lépés. A második lépés az volt, hogy hát ez az én dilemmám, hogy heteroszexuális emberként írhatok-e ennek a közösségnek a problémáiról. És hogyan, amikor nincs róla elég ismeretem. És akkor azt találtam ki, hogy gondolkodtam, és azért válaszoltam végül is igen erre a kérdésre, mert úgy láttam, hogy ha én nem, akkor más biztosan nem. Tehát, hogy nem fog jönni egy meleg szerző és írni erről egy darabot. Tehát, hogy valakinek fel kell vállalni azt, hogy a hangjuk lesz. És jó, de hogy hogyan? És akkor, hát nyilván nekem is vannak meleg és leszbikus ismerőseim, felvettem velük a kapcsolatot, és megkérdeztem, hogy lehetséges lenne-e, hogy beszélgessünk erről a témáról, elmondják a tapasztalataikat, és azokból inspirálódva én majd írjak egy színpadi szöveget. És nagyon kedvesen azt mondták, hogy igen, és hát ez a kolozsvári meleg közösség volt. Elmentem, és beszélgettünk, És hát ott minden nem és korosztály képviseltette magát azon a beszélgetésen, bármit kérdezhettem, nagyon aranyosan, kedvesen válaszoltak, és hát abból kiindul a született meg végül is a szöveg. Most abból a beszélgetésből, és ez mondjuk a darabban is megjelenik, az derült ki, hogy nagyobb városokban sokkal jobb a helyzet. Tehát, hogy ez egy kolozsvári közösség volt, és Kolozsváron például középiskolában is elfogadóbbak, tehát középiskolás diákok nem érzik magukat kiszorítva, legalábbis diáktársaik által nem. A tanárok részéről néha van egy-egy gúnyos megjegyzés, de nem tudják a tanárok, hogy ők melegek, hanem így általában a közösség irányában van egy-egy ilyen megjegyzés. És hát ez egy pezsgő, ott pezsgő egyetemi élet van, rengeteg nemzetiség, etnikum, vallás, és természetesen szexuális irányultságok különböző változatos saláta bárja ott van terítéken Kolozsváron, tehát ott szinte bármit lehet csinálni. Most itthon, ahol én élek Marosvásárhelyen, itt már nem annyira fényes a helyzet, itt azért nagyobb a szégyen, és nagyobb a rejtőzködés. És hát azt hiszem, hogy ezért is jó, hogy Marosvásárhelyen valósult meg ez az előadás.
Nagyon hasonlít azért a magyarországi helyzethez is, mert itthon is azt tapasztaljuk, hogy nagyobb városokban, főleg Budapesten, sokkal könnyebb a közösség helyzete, és talán elfogadóbb is egyébként a többségi társadalom a közösség irányában.
Igen, azt hiszem, hogy minél több ember van egy helyen, mint egy városban, annál nagyobb a változatosság. És minél nagyobb a változatosság, annál nagyobb az elfogadás is, hiszen ezeknek az embereknek együtt kell élniük, és tudják egymásról, hogy különböző háttérrel rendelkeznek, különbözőképpen látják a világot. Kisvárosokban, kisebb településeken viszont hát ott könnyebb uniformizálódni.
Most, hogy igazából említetted, vagy hát így meg is egyezted, hogy ez tök jó, hogy igazából egy ilyen talajon, hogy Marosvásárhelyen landolt maga a darab, és az Erdély bemutató is. Milyennek találod így utólag 6 év rálátása az Erdély bemutatót, milyen volt a szakmai fogadtatása, hogyan fogadta a közönség, illetve hogy Erdélyben egyébként milyen helyeken, Marosvásárhelyen kívül járt el máshol még az előadás?
Van egy ilyen szomorú sorsa ennek az előadásnak, az erdélyinek, a Marosvásárhelyinek. Nagyjából úgy nézett ki, hogy az első 5-6 előadás az teltházas volt, és körülbelül ennyi idő alatt terjedt el a híre a városban, hogy van egy ilyen előadás. Addig csak így Marosvásárhelyi közönség az egy színházba járó közönség, nagyon sok marosvásárhelyi jár színházba, tehát ez a kis város itt 6 színházban tulajdonképpen, és ezeket így fent tudja tartani. Na és akkor eljöttek erre az előadásra is. És azok az emberek, akik eljöttek, azok jól érezték magukat, és kedvelték az előadás reakciókból ítélve. Majd elterjedt a híre a városban, hogy miről szól. És onnantól kezdve így hirtelen megcsappant a látogatottság, mert ugye van egy ilyen előítélet, hogy nem érdekel, hogy milyen, ha ez a témája, akkor én arra biztos, hogy el nem megyek. Uh-huh. És hát akkor így ilyen értelemben meg is bukott, tehát nem lehetett ezt sokáig játszani, legalábbis itt Marosvásárhelyen. Aztán utazott, több helyen is volt, ugye Magyarországon is volt 2-szer vagy 3-szor, meg Bukarestben, nem is tudom hol volt még, talán Kolozsváron is. Igen, Marosvásárhelyen már nem lehetett játszani.
A színház zárkózott el ettől, vagy igazából az volt a probléma, hogy ezek után nézők?
Nem, ez egy független produkció volt, és mi hoztuk létre. Mi nem zárkóztunk el a saját előadásunktól.
Igen, hanem, tudom, hogy igen, nem volt a produkcióban, de hogy például milyen volt egyébként tehát hogy milyen volt az épület, tehát a színháznak úgy a megtalálás, hogy hol tudjátok a produkciótokat bemutatni Marosvásárhelyen, az könnyen ment a legelején?
A 3G színház hozta létre, aminek akkor én is tagja voltam, és a Marosvásárhelyi várban volt a székhelye, és ott be lehetett mutatni, most is ott van, csak már nem vagyok tagja, meg most picit átalakult, de ott mutatták, ott került bemutatásra, és ez egy nagyon-nagyon jó színházi tér, az egyik bástyában, 74 férőhelyes, és szerintem jó előadás lett, szakmai szempontból is jó előadás lett, és ugye ez bizonyítja az is, hogy így több helyen megfordult, és mindenhol, ahol megfordult, ott siker övezte a jelenlétét, csak hát ugye itt a közönség miatt nem lehetett tovább játszani, mert már az emberek nem jöttek el, nem voltak már rá kíváncsiak, miután megtudták, hogy miről szól. Uh-huh. Viszont én büszke vagyok arra, hogy azok közül, az emberek közül, akik eljöttek megnézni, azok közül többeknek segített abban, hogy felvállalják az identitásukat. Tehát az előadás egy adott pontján, amikor az egyik színész felszólítja a közönséget, hogy akkor most emelje fel a kezét az, aki meleg, addig már olyan hangulatba kerültek, tehát hogy jó esetben, ha az előadás jól megy, akkor fellazítja annyira a nézőket, hogy biztonságban érzik magukat. És ott felmerik vállalni adott esetben ezt a dolgot, főleg, hogy tudják és látják, hogy mások is felemelik a kezüket, hiszen barátságos közegben és közösségben érzik magukat. Na és hát ugye a Marosvásárhelyen ez megtörtént több előadásban is, hogy olyanok, akik korábban nem vállalták fel, felemelték a kezüket azon a ponton. És én örülök, hogy ez az előadás segített nekik ebben.
Tudom, hogy nehéz megítélni egy közönségnek az összetételét, de hogy látod, hogy egyébként ez az 5-6 előadás, amikor mondod, hogy ott tele volt, az inkább az LMBTQ közösséget, a helyi melegeket érdekelte, vagy őket és a hozzátartozóikat, vagy szerinted egyébként a színházba járó közönséget is vonzotta, hogy nagyjából milyen lehetett az arány?
Hát főleg hát a színházba járó közönséget, tehát a közönség nagy része heteroszexuális volt minden alkalommal. Talán a bemutatón lehetett fele-fele, mert a bemutatóra eljöttek a kolozsváriak is, akikkel az interjút készítettem. Uh-huh. És hát ők többen voltak, de a bemutatót követő előadásokon túlsúlyban voltak heteroszexuálisok, uh-huh. és nem csak egyszerűen szabadon gondolkodó színházba járó emberek, hanem konzervatív emberek is volt közöttük lelkész is, meg apáca, meg minden, tehát olyanok voltak, akikről nem gondolná az ember, hogy ilyen előadás tetszeni fog nekik, és mégis tetszett.
Egyébként azok alapján, amiket mondtál, te el tudnád képzelni, hogyha mondjuk például az Alföldis verzió turnézne Erdélyben, és ma elkerülne Marosvásárhelyre, hogy milyen lenne a fogadtatása, hogy pozitív vagy negatív irányba változott szerinted a marosvásárhelyi lakosoknak a véleménye, vagy a hozzáállása a közösséghez?
Ezt picit nehéz megítélni, de abban szinte biztos vagyok, hogy negatív módon viszonyulnának hozzá, és elutasítóak lennének, de ez Alföldi személye miatt. Ott van, tehát egy olyan, sajnos évek óta egy olyan réteg rakódott rá, hogy az emberek többsége nem látott tőle egyetlen rendezést sem. Nem tudják, hogy mennyire jó rendező, hanem csak azokat a dolgokat tudják róla, amelyek terjednek a neten, és azoknak a fele sem igaz. És folyton azt lehet róla olvasni, hogy fölöslegesen provokál, meg minden előadásban meztelen fiúk van. Jó, hát mondjuk itt ez a téma, de hogy minden előadásában meztelen fiúk lóbálják, meg mit tudom én, és hogy lényegében ő jelenti a patás ördögöt a jobb oldalon, a jobb oldal számára, és azt hiszem, hogy mivel ő rendezte ezt az előadást, itt csak ráerősen, mondjuk, és nem is csak Marosvásárhelyen lenne ez így szerintem, hanem bármilyen más kisebb városban. Tehát például ugye ez volt a történet ennek a magyarországi előadásnak, hogy először Szombathelyen kellett volna megvalósulnia. Megvolt már a szereposztás, ki volt tűzve a bemutató időpontja, és aztán mégis lemondták, túl sok minden összejött, nagyjából azok a dolgok, amiket én is mondtam, hogy túlságosan felerősödött abban az időben, periódusban a melegellenes hangulat, és úgy érezte az igazgató, hogy ártana a saját társulatának, ha akkor ezt az előadást műsorra tűzni. Így aztán az nem is valósult meg, viszont Alföldi ezt tovább melengedte a kebelén ezt a tervet, és addig vitte magával, még valahol sikerült neki megrendezni, és így került Budaörsre.
Uh-huh. Igen, meg ugye most idén tavasz a Centrál Színházban is játszották, tehát hogy Budapestről sem kell, nem kell Budapestet se elhagyni, hogy meg tudják nézni ezt az előadást. Ami nekem különleges a te szövegedben, vagy hát amit így nagyon kedvelek benne, az, amit én úgy fogalmazok meg, hogy ilyen természetfilm jelleg. Van egy ilyen narrátor hang a darabban, ami időről időre így megjelenik, és talán ez az, amire Csáki Judit színikritikus a kritikájában utalhatott, amikor úgy fogalmazott, hogy tandrámaként is tud funkcionálni a te szöveged. Ugye itt arra gondolok, hogy ilyen elszórtan vannak edukatív elemek is ebben a szövegben, például amikor arról van szó, hogy tulajdonképpen a melegek az embereknek a legközelebbi rokonai, hogy ugyanott helyezkednek el a szerveink, hogy az agytérfogatunk egyezik, hogy a melegek ugyanúgy alszanak és meghalnak, mint az emberek. Uh-huh. És később ez ugye az epilókusban is, az záráskor is visszatér, amikor ugyanez a hang ugye arról beszél, hogy ma azt láthattuk, hogy hogyan próbálnak beilleszkedni a társadalomba sikertelenül. Nekem nagyon tetszettek ezek a részek, különösen a szövegben. Egyrészt így humorfaktora is van, de közben egyébként ilyen nagyon finoman edukatív, és arra akartam rákérdezni, hogy miért pont ezt a formát választottad arra, hogy az erdélyi melegeknek a helyzetéről írjál, illetve hogy miközben írtad a szöveget, akkor hogyan lőtted be az arányokat, hogy az edukatív elemeknek a megfelelő arányát, hogy nyilván ne egy ilyen didaktikus szöveg legyen, mert ugye ez tök jól sikerült, hogy nem az lett.
Igen, hát mentem a saját fejem után így röviden. Nem tudom, mert ez kockázatos is, amit választottam. Tehát így abból az ötletből jött nyilván, hogy mondtam, hogy az erdélyi közönség keveset találkozott színházban ezzel a témával. És volt egy ilyen szándék akkor bennem, hogy ezt nevezhetjük edukatív szándéknak is, hogy akkor találkozzon az LMBTQ közösséggel. És hogy hogyan ismerhetné meg jobban ennek a közösségnek a tagjait, mert az én elvem az, hogy ha megismersz valakit, aki teljesen más, mint te, akkor már nem leszel vele szemben előítéletes, hiszen akkor már ismered. És akkor hogyan ismerhetné meg jól, és akkor hogyan lehet azt megcsinálni, hogy ez ne legyen olyan, mint egy ilyen természetfilm, ami bemutatja, hogy jó, na tessék, itt vannak az erdélyi melegek, látjátok, milyen szép, kedves emberek, és akkor ó, hát mi lenne, ha pont ez lenne, csak ugye ez eltúlozva. Na és hát ugye itt van ezután jön a kockázatos része, hogy én azt ugye nyilván eltúloztam, mert hogy belevittem az előítéleteket, mintha egy durván előítéletes ember készítette volna ezt a dokumentumfilmet, vagy ezt a természetfilmet. És ez adott esetben bántó is lehet a meleg közösségre nézve, hiszen olyan dolgokat mond benne, hogy hát most ugye a melegek életéről láttunk egy kedves kis filmet, mit tudom én, jövő héten hasonló témában jelentkezünk, akkor majd a varangyos békák életéről fogunk beszélni. Tehát, de ez a fajta ilyen durvább humor, ez azt hiszem, hogy valamennyire hozzátartozik az én stílusomhoz, és mivel nem ártó szándékkal született, azt remélem, hogy a megvalósulása nem bántó lesz, hanem humoros.
Egyébként én, amikor megnéztem, én 2022 őszén láttam az előadást, Budaörsön, azért szakadt a közönség, és nagyon sok meleg, leszbikus, biszexuális barátom is volt ott, ismerőseimmel együtt mentünk. Tehát ez abszolút jó, hogy a közönség jól fogadja szerintem egyébként ezt a szöveget, és ez 2017-ben is így volt, amikor az eredeti, vagy hát az első rendezést láttam még az Örkény Színházban, szóval hogy szerintem így ezeket tök jól lőtted be a szövegírásakor. Ami így a záró kérdésem lenne, így témafelvetés, az, hogy azon gondolkodtam, mikor előkészítettem ezt a beszélgetést, hogy amitől sokaknak különösen érdekes lehet ez a szöveg, illetve maga az előadás, és ami miatt Magyarországon más színezetet is kap, az az, ahogyan a jelenlegi magyarországi országvezetés és a hegemon kulturális képzet az erdélyi magyarokhoz amilyen attribútumokat társít. Tehát ugye megjelenik ez a tisztaság, a romlatlan őshaza, és miközben az LMBTQ közösséghez, amit a jelenlegi országvezetés köt, az mondjuk, ha egyetlen szóba kell mondanom, az a deviancia, vagy a nyugati hóbort, vagy hogy a Brüsszelből importált propaganda, és hogy itt olyan, mintha lenne egy némi ellentmondás, mert hogy bizony Erdélyben is ugyanúgy vannak melegek, ugyanúgy vannak LMBTQ emberek, és igazából engem itt az érdekelne, hogy bár arra már utaltál, hogy nem tudtad az elején, hogy mekkora utat fog bejárni ez a darab, de hogy számítottál-e arra, hogy egy egészen más értelmezési keretbe kerül majd a szöveged Magyarországon, illetve talán még az így hozzátartozik az a kérdés, hogy milyen érzés megélni azt, hogy igazából azzal, hogy egyre élesebb támadások érik az LMBTQ közösséget itt, nem csak Magyarországon, egész Kelet-Európában, hogy így a darab, a szöveg, amit írtál, az így az évekkel még relevánsabbá is válik.
Hát igen, sajnos igen. Nem gondoltam volna, hogy vissza fogunk fejlődni előre menés helyett, de hát igen, azt hiszem, hogy ez csak egy időszakos dolog, tehát hogy már csak ki kell várni azt a pár évtizedet, és jobb lesz. Nem tudom, éppen ma olvastam, hogy valamelyik balti államban, nem tudom, talán Észtországban, megválasztották a világ első meleg államelnökét, és ott már eltelt az a pár évtized, aminek nálunk is el kell telni ahhoz, hogy erre dologra lazábban tekintsenek. Itt még tényleg keményebb a helyzet, és azt gondolom, hogy én is, tehát hogy itt Marosvásárhelyen ezt a darabot bemutatni, ez számomra is, és az alkotócsapat számára is egy eléggé kockázatos vállalás volt. Vállaltuk azt, hogy ránk sütnek bizonyos bélyegeket, és ezután ugye előreláthatatlan következményei lehetnek, tehát mit tudom én, ahogy nem tudom, X polgármestert, aki megvédte a migránsokat, kiszúrták az autógumiát, meg nem tudom mi, velünk is bármi történhet, azért, mert ilyen témákkal foglalkozunk, de mivel fontosnak éreztük ezt az ügyet, ezért megcsináltuk, annak ellenére éreztük fontosnak, tehát hogy az alkotócsapatban is különböző gondolkodású emberek voltak, és különböző világnézetű emberek, és mindnyáján úgy érezték, hogy ennek az előadásnak meg kell valósulnia, és ezt az előadást vállalni kell. Most ebben az egyre szűkülő, durvuló helyzetben hát még kockázatosabb. Igen, vannak bizonyos témák, amelyekről beszélni egyre kockázatosabb lesz az érzésem. Tehát, ugye, van nekem egy bánya trilógiám, és annak a harmadik része, abban van egy pedofil pap. És 10 évvel ezelőtt felmerült, hogy bemutassák, aztán végül is nem mutatták be, és azt hiszem, hogy ha most bemutatnák, akkor nagy felzúdulás lenne. Tehát 10 évvel ezelőtt még nem lett volna akkora baj belőle, ha egy ilyen darabot bemutatnak. Most viszont azóta kockázatosabbá vált. És az LMBTQ téma is hasonló. Bár, hát ugye most már ugye gyakrabban találkoznak az emberek vele témával, és inkább azt mondják, hogy ó, már a csapból is ez folyik. De ugye ez részben azért van, mert erről szól a kormány propaganda egy része. Tehát valószínű, hogy végeztek valamiféle közvéleménykutatást, hogy milyen népcsoportokat, vagy mit tudom én, közösségeket utálnak az emberek a leginkább, és akkor kiderült, hogy a melegek valahol a top 3-ban vannak, és akkor ezzel akkor majd lehet közösséget kovácsolni, és akkor kezdte, mit tudom én, még akkor Vona Gábor a parlamentben volt, és akkor ő volt a legerősebb ellenfél, és kisütötték, hogy akkor ő meleg, meg mit tudom én, meg transz, nem tudom micsoda, és akkor azóta ez a téma állandóan ott van.
Arra reflektálva, amit mondtál be, azt ígértem, hogy ez lesz az utolsó kérdésem, hogy te el tudod képzelni, hogy művészek, írók körében beálljon valamiféle öncenzúra, és hogy ezeket a témákat már ne írják meg az írók, vagy sokkal kevésbé nyitottan írják meg, vagy inkább azt gondolod, hogy az lesz ebből, hogy lesznek olyan írók, szerzők, akik mindezek ellenére ki fognak állni, sőt, akár lehet, hogy az ellenszél megléte ellenére fognak beleállni egy témába, hogy te hogy látod, hogy ez hogyan alakulhat egyébként a művészeti közegben?
Hát azt gondolom, hogy mindig lesznek olyanok, akik bele fognak ebbe állni, és a mellkasukon kibontott ingel odaállnak a szélviharba, hogy ide lőjetek, de közben meg azt is látom, hogy azért elég kevés mű születik ebben a témában. Nyilván vannak meleg költők, Gerevics András vagy Nádasdi Ádám, akik időről időre kiadnak egy-egy nagyszerű kötetet, de hát úgy amúgy a téma nem annyira gyakori, sem irodalomban, sem filmen, annak ellenére, hogy vannak filmrendezőink között is, akik ennek a közösségnek a tagjai. Szerintem igen, van egy kis, amit mondtam, ez van egy kis ilyen átmeneti időszak most, és majd pár évtized múlva ez normalizálódik.
Nem vagy túl optimista, vagy pozitív ebben, de az tény, hogy mondjuk a több évnyi, hát hogy mondjam, ilyen destrukciót azért nem lehet néhány nap alatt, de akár csak néhány rövid év alatt se helyre tenni, ez ebben abszolút egyetértünk.
Igen, és ráadásul meg ott van az is, hogy amikor kiderül valami, tehát hogy amikor olyan helyzet van, hogy a kormány folytatja ezt a melegellenes propagandát hosszú évek óta, és amikor kiderül, hogy a kormány egy jelentős személyisége is meleg, akkor meg annyira nevetséges helyzetben derül ez ki, ez az Eresz csatorna dolog, hogy nem javít a helyzeten, hanem ront. Tehát a megítélésen, hogy ez árt a helyet, hogy használna. Mert hogyha normális helyzetben derül ki, akkor lehet, hogy használt volna, de így meg csak ártott.
Igen, a Szájer Józsefnek az ugye azért még a hogy mondjam, a magukat baloldalinak valló újságolvasók is olyan kommenteket írtak telexes 444-es cikkek alá, hogy fájó volt olvasni. Szóval igen, tehát hogy egész máshogy csapódott le, mint ahogy egyébként amilyen értelmezési keretben lehetett volna az az ügy is.
Igen.
Hát köszi szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre.
Köszönöm a beszélgetést.
Akkor folytassuk a beszélgetésünket most az Öröm és Boldogság három színészével, Hartai Petrával, Hován Gáborral és Mácz Tiborral. Köszi szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Sziasztok!
Szia!
Mi köszönjük a meghívást!
Üdv mindenkinek!
Ugye Petra ebben a darabban Teklát játsza, aki az egyik, a leszbikus párnak az egyik tagja. Gábor egy középiskolai tanárt, akit már konkrétan a darab legelején megkurcoltatnak egy irodalomórán bemutatott film miatt, és Tibor pedig te a saját elmondásod szerint egy mocskos szörnyeteget alakítasz a darabban, ezt a Fidelióban olvastam, ha jól emlékszem.
Igen.
Igazából kezdjük azzal, hogy amikor a darab színpadra került 2021 őszén a Budaörsi Latinovics Színházban, akkor a 2021 nyarán elfogadott, a törvényhozók által pedofil törvénynek hívott, de valójában homofób és transzfób törvény épp hogy életbe lépett. És nekem az a elgondolásom van, vagy ilyen megérzésem, vagy azon gondolkodtam, amikor készültem az adásra, hogy a ti próba folyamatotok is egybeeshetett tulajdonképpen a törvénynek a meghozatalával, a tüntetésekkel, a törvényre érkező hazai és nemzetközi reakciókkal. És az érdekelne engem itt elsősorban, hogy számotokra, amikor először találkoztatok a szövegkönyvvel, akkor egy átlagos darabbal összevetve, ami bele szoktatok kerülni, milyen kihívásokat éreztetek, hogy milyen kihívásokat támaszt ez a darab veletek szemben, akár a szerepetekkel összefüggésben, szóval, hogy hogyan álltatok neki a munkának.
Igazából csak annyi még az egy talán fontos információ, hogy olyannyira egybeesett, hogy a Covid miatt mi ebből előbemutatót tartottunk júniusban. És az előbemutatóra nagyon készültünk azzal, hogy ezt középiskolások is majd láthassák, és hogy megnézhessék, és hogy így találkozzanak először, vagy hát ilyen színházi keretek között ezzel az egész témával. És meghívtunk gimnáziumi igazgatókat, vagy tanárokat is, hogy ők lássák, és akkor majd ők hozzák. És aznap, amikor az előbemutatónk volt, egy ilyen zárt körű házi előbemutató, aznap fogadták el a pedofil törvényt. Úgyhogy igen, hát valahogy utolérte magát, vagy utolérte a darabot.
Úgyhogy nem is jöttek a középiskolások.
Nem jöttek a középiskolások. Most igen, tehát ez egy nagyon szomorú apropója volt ennek az egésznek, hogy hát, hogy végülis tényleg azért ebben élünk, azért az.
De akkor igazából, amikor elkezdtetek próbálni, akkor igazából még a törvényről nem is volt szó, mert ugye az nagyon, nagyon hamar beterjesztették, meg aztán el is fogadták. És amúgy, ti hogy látjátok, hogy vállal ma egy művész, mondjuk konkrétan ti színészek vállaltok ma kockázatot azzal, hogy egy ilyen darabban játszotok?
Nem hiszem, azért talán nem. Azért ott még nem tartunk, hogy ez kockázatos lenne. De kevesen merik vállalni ezt a pici konfrontációt is. Az is kevés színház vállalja, és ezért kevés színész is.
De ez sosem, vagy ez sosem.
Az öncenzúra miatt valószínűleg.
De ez nincs benne a fejünkben. Nyilván azért is, mert egy olyan helyen vagyunk, ahol azért szabadon lehet még dolgozni. Szabad kezeket kapunk, olyan rendezőkkel, olyan témákat dolgozhatunk fel, ami tehát nekünk végül is alapvetésünk, meg az életünk, meg a művészetünk része az, hogy szabadon dolgozunk, úgyhogy én nem érzem azt egyáltalán, hogy bármi baj lenne, és amúgy meg nem is érdekelne, hogyha baj lenne. Ez meg nyilván már egy másik kérdés.
Igen, szerencsére a Budaörsi, itt a színházban, a Budaörsön elég sok olyan darabbal foglalkozunk, ami, vagy olyan témával, anyaggal, ami reflektál a jelenlegi helyzetekre, különböző témákra, amik körülvesznek minket, és ezek általában érzékeny témák. Elég bátor vállalások ezek mind. És
hozzáteszem, valahogy, hogy semmi direkt politizálás nincsen.
Nincs. Tulajdonképpen csak azokkal a témákkal foglalkozunk, amik szembe jönnek velünk, és amiket fontosnak tartunk, amikről fontosnak tartunk beszélgetni. És én úgy érzem, hogy mivel maga az egész intézmény, az egész társulat így ezek a témák mögé áll, ezért sem feltétlenül érzünk kockázatot ebben. Tehát, hogy itt valami közös erőről van szó, vagy valami közös hitvallásról, vagy nem tudom, amivel együtt tudunk előre menni.
Azért is kérdeztem, mert nemrég interjúztam egy másik podcast adásba, a Kiölte meg az apámat című most a Jurányiban futó darabnak a rendezőivel, és ők mesélték, hogy eredetileg egyébként az előadást a végzős bábszínészekkel szerették volna a diploma darabnak megrendezni, és akkor azt az egyetem nem vállalta, aztán szerencsére végül a Jurányiba be tudott kerülni a darab. Tehát, hogy igazából amit megfogalmaztatok, hogy előfordulhat, hogy a törvénynek a keze igazából úgy tudhatni, hogy egy ilyen öncenzúra alakul ki, akár már mondjuk az intézményekben, vagy a rendezőknél. Tehát, hogy ez is mondjuk egy érdekes kérdés lehet mondjuk így a közel-távol jövőbe. És egyébként a konkrét szerepeitekkel kapcsolatban, amit játszottok a darabban, számotokra személyesen volt-e valami, ami mondjuk kihívást, vagy kihívást okozott, vagy ami mondjuk különösen érdekes volt a karaktereiteknek a megformálásában?
Én ilyen, igen, nekem igen, mert én azt hiszem, hogy életemben nem játszottam ennyire szélsőségesen, primitíven agresszív ember. És nem csak az agresszivitás a primitív, hanem a gondolkodás is rendkívül egysikú. És nekem ez újdonság volt. Tehát, hogy ilyen baltával vágott gondolatok mentén haladni. Ez
nehezebb egy ilyenre felkészülni, vagy nehezebb egy ilyet eljátszani?
Közben az, tudni kell, az egész előadás nagyon sokszor mulatságos. És így jut el igazából. No, és nem vagy ezzel egyedül. Tehát, hogy igazából ennek a stupid figurának azért van nagyon sok mulatságos mozzanata, és igazából ez az, ami mögé be lehetett állni rendesen, hogy azért egy picit azért. Nem direkten, de mégiscsak kinevetetjük.
Nekem volt, nem tudom, emlékeztek el monológra.
Mi volt ez?
Volt egy nagy, hát a harcom magammal. De nagyon szép harc volt. Én már tudom, hogy ez miért volt nekem nehéz. Ő szerintem egy sztereotípiát szerettem volna. Én később csöppentem bele az egészbe, és úgy éreztem, hogy le vagyok maradva, és akkor az ember olyan eszközökhöz nyúl, amikről tudja, hogy biztosak, vagy hogy biztos, hogy ide illik, vagy hogy biztos, hogy ide vág. Ezért ilyen tipikus ilyen sztereotípiákat szedtem elő, hogy viselkedhet, vagy gondolkozhat valaki, miközben csak magamból kellett volna fogalmazni. Tehát ezek vannak, főleg egy ilyen témában. És az egy izgalmas meccs volt, de megharcoltam.
Igen, mert ez ami nehéz, hogy ezek nagyon sok, nekem nincs, de nekik van, ilyen stand-upos betétek
Igen.
vannak benne. És ezt a stand-upot, ezt muszáj önazonosan Igen. megcsinálni.
Igen. És azt elveszti az ember, akkor de most már nagyon szeretem és élvezem, és azt hiszem, hogy megtaláltam. Idő kellett, de megtaláltam azt, hogy hogyan szólhat rólam ez. Igen, valószínűleg ez volt, hogy elképzeltem valakit, akiről szól, nem pedig magamról beszéltem. Na, igen.
Szóval maga a darab az tulajdonképpen egyszerű skiccek, bohóctréfák, egyszerű élethelyzeteket vázol föl, és ezeket valahogy a Székely Csaba is úgy írta meg, hogy sűrítette ugye a mondatokat, a párbeszédeket, hogy nem nincsenek nagy kifejtések benne. És az Alföldi Robival, aki ugye rendezte az előadást, ő vele egy olyan nagyon, nagyon erőteljes, nagy volumenű, tehát erőteljes színekkel próbáltunk keresni a színészi játékban a megformálásban, és hát és tulajdonképpen ez okozott nehézséget leginkább, hogy sokszor éreztem azt, hogy ez már sok, de ő még mindig mondta, hogy kevés. Tehát, hogy tehát hogy itt mindent nagyon erőteljesen ki kellett. Minden egyes mondatra szinte volt egy külön szín, egy külön világ, ahogyan ő azt elképzelt, és ahogyan azt érdemes volt ezt kifejezni.
Nagyon csúnya akarok fogalmazni, az a szó jutott eszembe, hogy ripacskodni, de a szó legnehezebb értelmében, és az nagyon nehéz jól csinálni azt, jól szélsőségesnek lenni, tehát hogy az azért hogy mögéted magadat is, és hát nagyon szélsőségesen játszunk. És ez egy elég nehéz műfaj. De én szeretem nagyon, ahogy játszotok benne.
Igen, tulajdonképpen a szélsőséges megnyilvánulások és a teljesen.
Különösen én, aki összeverlek benne.
De azt már megszokhattuk, Tibor. Hosszú évek alatt.
Én csak egyszer láttam a darabot, szóval, hogy egy közönségről tudok véleményt mondani, de hát ott ilyen elsőprő sikere volt, szóval, hogy így végignevettük az előadást, és tényleg mindenki úgy jött ki. Nagyjából egy ilyen 5-6 emberrel együtt néztem meg, és mindenki odáig volt ért, és tényleg mindegyik mondat, mindegyik mozdulat, mindegyik intonáció nagyon ott volt, de igaz, hogy ilyen tényleg mindegyik mondat erős az előadásban, szóval, hogy értem, hogy ezt mire értitek.
Igen, mert gondolom a Centrálban láttad.
Ugye? Nem, én Budaörsön láttam.
Nem, Budaörsön, azért, mert amióta bekerült a Centrálba, valahogy még inkább azok, akik nem vették a fáradtságot, hogy kijöjjenek, hogy majd megnézzük, azok most közelebb vannak Budapesten, és ott meg tudják nézni, és nagyon sokan jönnek, és iszonyú erős kohézió van a közönség és a színpad között, és nagyon erős hatású az előadás. Hát legutóbb is felállva tapsoltak, nagyon hosszan. Tehát egészen döbbenetes számunkra is néha, hogy milyen hatása van az előadásnak.
Hányszor játszottátok már a Centrálban egyébként?
Többször, ebben az évben most már talán november óta játszunk.
Minden hónapban egyszer játszunk.
Igen, igen. És hát remélem, vagy úgy tudjuk, hogy jövőre is marad a Centrálban, és majd meglátjuk, hogy jövőre is működik-e, biztos.
De az is nagyon érdekes volt, a Centrálban vagy nagyon megtalálta a közönségét, de itt Budaörsön is voltak ilyen nagyon szép élmények. Volt egy kifejezetten nyugdíjas közönség, akik valószínűleg, tudod, lehet, hogy nem tudják pontosan, hogy mire ülnek be, csak a cím az nagyon szimpatikus, és az öcsém akkor nézte, és akkor ment ki két idős nyugdíjas néni öcsém előtt az előadás végén, és akkor az a beszélgetés zajlott rá köztük, hogy sokáig csöndben voltak, aztán azt mondta az egyik, hogy ha leszbikus lennél, én akkor is szeretnélek. Csak a másik azt mondta, hogy én is téged, Marika. És talán ez is nagyon fontos, hogyha ők így ezzel itt úgy találkoznak, akkor majd nem tudom, majd az unokáikkal, vagy bárkivel úgy találkoznak majd, akkor már lesz egy ilyen élményük erről az egészről.
És azért valahogy minden nézőnek azt hiszem újdonságot is ad ez az előadás. Mindenkinek van valamilyen képe arról, hogy a melegek mit küzdenek magukkal a társadalomban, a társadalom hogy fogadja el őket. Mindenkinek van valamilyen képe. És az előadás valahogy egy másfajta nézőpontba helyezi az egész témát. Nekem nagyon igazán liberális barátom megnézte többször, és azt mondta, hogy számára is újdonságot jelent benne egy-két dolog. Tehát, hogy azt gondolom, mindenkinek tud újat mondani az előadás.
És kedvem lett megnézni.
Gyere el, majd lesz a
Centrálban. Ugye attól is különösen izgalmas egyébként, hogy ugye milyen kontextusba helyezi Székely Csabának a szövege, tehát ugye itt most erdélyi magyaroknak a közegében vagyunk, és erről is beszélgettem egyébként a Csabával hosszabban, hogy a kulturális fősodor által egy egész más kép él bennünk az erdélyi magyarokról, és egyébként mondjuk a mai magyar kormány, vagy a mai magyar fősodorbeli kultúra, az nem beszél arról, hogy egyébként Erdélyben is vannak mondjuk ugyanúgy melegek, mint ahogy Magyarországon, meg mindenhol másutt is, ez a darab pedig pont ezzel foglalkozik, és ez is egy különlegesség egyébként így a magának a szövegnek is, meg az előadásnak is. Arra akartam még rákérdezni most itt a két idősebb nő kapcsán, hogy egyébként nektek fontos, hogy olyan munkát, olyan színészi alakítást tegyetek le, hogy a nap végén, egy előadás végén egy picit megváltozva menjenek ki a színházból a nézők, hogy valami esetleg megváltozhasson a gondolataikban, vagy a gondolkodásmódjukban? Lehet-e ilyen célja egy színésznek?
Hát amit a Gábor mondott az előbb, hogy ennek a színháznak ez az elsődleges célja, és benne azt gondolom, sőt biztos vagyok benne, hogy minden színésznek, minden alkotónak igazából ez a cél. Tehát igen, ezzel szemben szokták emlegetni, csak érezzük jól magunkat fajta szórakoztató színházat, aminek én nem nagyon látom értelmét. Én értelmét az ilyenfajta színháznak látom.
Egyetértek
önökkel. Hát, teljes mértékben. Ha egy kicsit azt érezzük, hogy mondjuk egy előadásnak, amit éppen próbálunk, vagy amit be is mutattunk akár, hogy ez nem biztos, hogy megtalálja a közönséget, vagy nem tudom, hogy kihez szólna, akkor azért fölmerül bennem a kérdés, hogy ezzel most, tehát jól érzem magam, elszórakozgatunk, és akár a közönség is jól érzi magát, de nem biztos, hogy szívesen vagy sokáig csinálnám, vagy nem tudom, talán elkezdem egy kicsit, most nem tudok ennél jobb szót mondani, mint hogy unatkozni, vagy nem is tudom, de valószínűleg nem ez a legjobb szó. Tehát, hogy ami nem inspirál, amiben nem érzem azt, hogy tovább tudnék menni, vagy mélyülni, ugye azt hiszem, hogy ezek azok a... Tehát, hogyha egy előadás ilyen mély és fontos témában akar megnyilvánulni, akkor az valószínűleg hozza magával azt is, hogy a színészi munka is sokkal inspiratív lesz benne. Tehát sokkal jobban fog érdekelni, hogy merre menjek benne, vagy igen.
Még egy kérdésem maradt, igazából ezt már fedzegettétek azzal, hogy mondtátok, hogy ugye a Centrál Színházban is játszátok most már ezt az előadást egy jó ideje, hogy igazából ti észrevettetek-e bármilyen nagyobb különbséget, ahogyan a budaörsi közönség fogadja, vagy a budaörsbe elmenő közönség fogadja ezt az előadást, illetve amilyen a Centrál Színháznak a közönsége, vagy nagyjából ez ugyanannak mondható?
Hát, én nagyjából ugyanazt éreztem, mindenhol elképesztő módon élvezték, és nagyon sok visszajelzést kaptunk a közönségtől, hogy közben úgy értem, hogy rengeteget nevettek. Valahogy azt éreztem, hogy Budapesten Centrál Színházban, mint egy kicsit felszabadultabbak lettek volna, vagy egyértelműbb lett volna az, hogy most hogy milyen előadást nézünk, vagy egyáltalán, hogy hogyan vagy mennyire lehet reagálni, vagy hogy lehet reagálni egy előadásra, de voltak szélsőségesebb esetek is Budaörsön, most ez nem feltétlenül, csak volt egy ilyen, az is lehet, hogy nem tudom, az egy kisebb tér, talán egy picivel, nem tudom, családiasabb. A fene tudja, nem tudom. Én éreztem egy ilyen különbséget, de ez nagyon, nagyon minimális.
A budaörsi közönség azért egyrészt a budaörsiekből áll, másrészt azok, akik jönnek Budapestről, hogy meg akarnak nézni előadásokat. És azért a budaörsi közönség egy elég... gyors színházi nevelésben részesül itt az évek során, tehát hogy elég sok olyan előadást kapnak, amin elgondolkodhatnak, és úgy tűnik, hogy szeretnek is elgondolkodni, és egyre többen jönnek Budaörsről is. De valószínűleg ők még nem tartanak ott, mint egy Budapesten kifejezetten erre a darabra jövő értelmiségi közönség. Nagy átlagban. Ezért van valami különbséget lehet tenni a két fajta közönség között.
De mondjuk ez, amit említesz, emiatt meg talán pont jó egyébként, hogy Budaörsön is lehet látni, találkozni ilyen előadással, meg hogy egyébként nyitottak rá ezek szerint a Budaörsi Színházba.
Ez a lényeg a Budaörsi Színháznak, igen.
Még így záró kérdésül egyébként az érdekel engem, hogy ugye most már lassan 2 éve játsszátok ezt az előadást, hogy ti számítottatok rá, hogy ilyen sikere lesz, hogy egyébként majd még a Centrál Színházba is, ahogy eljutottatok, hogy igen, hogy ilyen sikere lesz ennek az előadásnak?
Nem szoktam ezen gondolkozni, hogy milyen sikere lesz. Azt tudom, hogy iszonyatosan szerettem játszani, nagyon jó lemenni oda, együtt lenni, és megcsinálni, vagy elkezdeni, vagy bemenni egy-egy jelenetre. Szerintem nagyon élvezzük, hogy együtt ezt éppen alkotjuk, és nem tudom, én ezt tudom, és én ezt nagyon szerettem ezt az előadást, és remélem, hogy minél több ember fogja
az,
látni.
Hogy az egy fontos színházi esemény, hogyha egy előadáson a éppen nem színen lévő színészek is ott maradnak a takarásban, és figyelik. És hogyha van egy kivetítő, akkor odaállnak a kivetítő, és a kis kivetítő nézik, hogy mi történik. Uh-huh. Tehát, hogy folyamatosan együtt él az egész csapat. És ez azért ritka dolog, Budaörsön nem annyira ritka, de hogy ebben az előadásban aztán különösen működik ez a hatan vagyunk benne, vagy valahogy így. Tehát nagyon-nagyon együtt van minden.
Hát én igazából továbbra is sok sikert kívánok ennek az előadásnak, mert én nagyon élveztem, amikor megnéztem. Remélem, hogy a jövőben is akár a Centrál Színházban, akár Budaörsön meg lehet nézni, és ez is a célja most ennek a podcastnak, hogy minél több emberhez eljusson, akik esetleg még nem hallottak erről az előadásról, és meg tudják ők is nézni. Nagyon szépen köszi, hogy rendelkezésre álltatok, megválaszoltatok a kérdéseimre, és hát sok sikert a többi darabotokhoz is, meg nyilván ehhez is a jövőben is. Köszi szépen.
Neked is a podcastokhoz.
Köszönöm. Meg várunk ide, gyere!
Köszönöm, hogy meghallgattátok az adást, remélem, hogy tetszett, hogyha így volt, akkor pedig váltsatok jegyet magára a darabra, és nézzétek meg. Sziasztok!